Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt az Ukrajnában kialakult helyzet hátteréről. A következő negyed órában pedig elmondjuk, hogy szemétszállítókká válnak a hegymászók. Az RMDSZ elnöke Románia kormányzati stabilitásával indokolta, hogy miért vállalt szerepet Viktor Ponta kormányában. Simon Árpád összefoglalója.
A hét elején mutatta be Viktor Ponta román miniszterelnök új kormányát, amelyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is helyet kapott. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a párt honlapján található felvételen így indokolta a lépést.
Úgy értékeltük, hogy ebben a pillanatban és a mostani kontextusban Romániának szüksége van egy politikai és kormányzati stabilitásra, ehhez mi most hozzá tudunk járulni.
A liberális párt ellenzékbe vonulása nyomán kialakult új román kormánykoalíció négy pártja olyan politikai megállapodást kötött, amely lehetővé teszi a közös kormányzást és a korábbi kormányprogram folytatását, tette hozzá Kelemen Hunor.
A kisebbségi jogokra helyezi a hangsúlyt, de a kisebbségi jogokon túl természetesen más jellegű kitételek is vannak a decentralizációtól kezdve egészen az autópályáig. Tehát én azt gondolom, hogy a mostani kormányprogramnak az alkalmazásához a megfelelő feltételeket biztosítja.
A koalícióra lépéssel Kelemen Hunor a miniszterelnök helyettesi és az általa korábban is betöltött kulturális miniszteri tisztséget kapta meg. A szintén RMDSZ-es Korodi Attila pedig a számára sem ismeretlen környezetvédelmi tárcát vezetheti. Emellett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 14 államtitkári és államtitkári rangú tisztséget kapott a kabinetben. Az MT kérdésére Kelemen Hunor kijelentette, hogy a politikai megállapodás tartalmazza mind a Székely zászló, mind a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata körüli viták elrendezését, amelyekre a kormányzás során találhatnak megoldást. Sigmondár Ped, Inforádió 88,1.
A Verespataki bánya beruházás talán csak terv marad, mondta az Inforádiónak a román környezetvédelmi tárca élére visszatérő Korodi Attila. Az RMDSZ politikusa úgy vélte, hogy legfontosabb feladata most az operatív program sikeres zárása. Sigmond Árpád kérdezte Korodi Attilát.
A legfontosabb az az, hogy most zárjuk a környezetvédelmi operatív programot 2015. decemberével, és a meglévő tartalékokat kellene újra olyan állami, most működő beruházások felé elosztani, amely környezetvédelmi területén nagyot segítene. Ez azért mondom, mert nagyon sok olyan projekt van, amely Erdély szerte is vár a közpénzekre, és a kormányalapokra elég szűkösek, és akkor ebbe tudnánk csatornázni európai pénzek irányában. De hogyha olyan dolgokról beszélünk, amelyeket mondjuk Magyarországon is érzékenek, akkor azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy rend legyen a környezetvédelmi engedélyeztetés területén, függetlenül, hogy milyen projektről beszélünk, határon átnyúló témakörök vagy országon belül.
A Verespataki beruházással kapcsolatban mi az álláspontja és mire lehet számítani öntől? A
Verespataki témában nagy változás nem lesz, mert volt egy jó parlamenti vita az elmúlt össze, és azon a parlamenti vitán a parlament nem fogadta el az akkori kormány álláspontot. Természetesen ennek még nincsen végszavazáson keresztül a jelentés, de a jelentés elmondja, hogy a kormány feladatai vannak, mérlegelnie kell, néhány kérdés elemeznie kell, valamint, hogy a parlament nem hagyta jóvá az egyik patakmeder elmozdítását, emiatt a projekt jelen pillanatban jogilag egy blokkoló állapotban van. Én azt gondolom, hogy Verespatak nem prioritás, hogy mit írunk, mert nincs az a helyzet, hogy ezzel kellene foglalkozunk.
Akkor tehát továbbra is állni fog ez a beruházás. Egy terv marad a következő időszakban is?
Lehetséges, hogy csak egy terv szintjén marad.
Tudna példát mondani, hogy milyen olyan próbálkozások vannak jelenleg ön Verespatakhoz hasonló, amelynek biztosan megpróbálja a gátját szabni?
Nem mondok példát.
Miért?
Mert azt gondolom, hogy soha nem szabad a közmédia előtt, vagy a média előtt megelőlegezni valamit. Azt gondolom, hogy mindennek van egy normális menete.
Volt politikai jellemző, aki úgy vélte, hogy az RMDSZ elvei helyett választotta a kormányzati szerepet. Erről önnek mi a véleménye?
Az, hogy Romániában nincs egy olyan román politikai alakulat, amely szeretne az RMDSZ kormányozni és a magyar közösséggel, hanem mindig olyan helyzet adódott, ahol a magyar közösség kerül döntés helyzetbe. És egy 1.300.000-es közösségnek egy 20 milliós országban nem szabad ezeket elszalasztania, mert látjuk, ha ellenzéki helyzetben vagyunk, milyen gondok merülnek fel.
Korodi Attilát, a román környezetvédelmi tárca élére visszatérő RMDSZ-es politikust hallották. Az RMDSZ az elvek helyett a kormányzati szereppel járó plusz forrásokat választotta, mondta az Inforádiónak az Eurocom romániai sajtófigyelő Kft. Vezetője. Sigmond Árpád kérdezte Pászkán Zsoltot.
Az RMDSZ jelen pillanatban két lehetőség között mozgott, vagy az elvekhez ragaszkodik, vagy enged a párton belüli éhes szájaknak, tehát mindenképpen a magyar közösség vezetőinek egy része, egy csoport meglehetősen nehezen viselte az ellenzéki szereppel járó forrás megvonásokat. Az RMDS vezetősége a második utat választotta.
Ön szerint melyik elveiről mondott le ezzel az RMDS?
Az egyik fontos elv, ami jelen pillanatban nem működik, az az, hogy Viktor Ponta miniszterelnökként erőteljesen támadta a magyar közösséget. Ne felejtsük el, hogy az Ungureanu kormány egy olyan bizalmatlansági indítvánnyal bukott meg, amelyben a legfontosabb pontok a magyar közösség jogaira vonatkoztak. Jelen pillanatban meglehetősen nehezen hihető, hogy ténylegesen előrelépés történik majd ezekben a kérdésekben, hiszen a szociáldemokrata pártban most ugyanazok az emberek ülnek, akik akkor ezt a bizalmatlansági indítványt megfogalmazták.
Kelemen Hunor azt ígérte, hogy a kisebbségi jogokra is erős hangsúlyt fektet majd a négy koalíciós párt, ahogy erről egyébként egy koalíciós megállapodásban is gondoskodtak.
Hát igen, de tudja, itt a következő a helyzet. Az egyik például egy technikai kérdés, hogy ezt nem kormányprogramként hirdetik meg, mert ugye Traian Băsescu, aki újra megtalálta a magyar ellenes hangját, gyakorlatilag bejelentette, hogy amennyiben a kormányprogramot módosítják, tehát beemelik a kormányprogramba ezeket az elemeket, akkor ő a kormánybíróságon támadja meg az új kabinetet. Tehát már eleve ez nem egy ugyanolyan jogi erővel bíró dokumentum. Hogy egy ilyen négy fő által aláírt, amúgy kis, alacsonyabb rangú dokumentumban mi szerepel, erre mondtam azt, hogy gyakorlatilag a szociáldemokrata pártnak most az a fontos, hogy az elnök választásig bírja ki. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy az elkövetkező három évben, ami még hátra van mondjuk a Ponta kormány mandátumából, miként fognak együttműködni, hanem arról szól, hogy Viktor Ponta és az által vezetett kormány jusson el az elnökválasztásig, amit reményei majd szerint meg fog nyerni. Ebben az esetben az RMDS újra a partvonalon kívül találja majd magát, hiszen lehet majd hivatkozni, hogy ezek a követelések teljesíthetetlenek.
Pászkán Zsoltot, az Eurocom romániai sajtófigyelő Kft. Vezetőjét hallották. Németországban a magánkézben lévő vagyon minden másodpercben 10 000 euróval gyarapodik. A baj az elosztásban rejlik, mert a gazdagok és a szegények közti szakadék napról napra szélesebb. Ezt bizonyítja az is, hogy mind többen vannak azok, akik már hozzátartozóik eltemetését sem tudják kifizetni, jelenti németországi tudósítónk Vince András.
Tavaly már 57 millióra emelkedett az az összeg, amelyet a városok és települések költségvetéséből kellett temetésekre fordítani, mert az elhunytak hozzátartozói nem tudták kifizetni a temetéssel kapcsolatos kiadásokat. A költségek ugyanis 2006 óta 39%-kal emelkedtek. Ezt az ellenzéki baloldali párt szellőztette meg a törvényhozásban, és utalt arra is, hogy a városok és települések anyagi helyzetétől függ, hogy kit miként földelnek el, amit tarthatatlan állapotnak minősített, egyben pedig sürgette, hogy gondoskodjanak a szegények eltemetésére vonatkozó egységes intézkedésről. Mindez egybecseng azzal a felméréssel, amely szerint az Európai Unión belül sehol sem koncentrálódik a vagyon olyan mértékben a tehetős réteg körébe, mint Németországban. A szakszervezetekhez közel álló Hans Böckler alapítvány megbízásából készült tanulmány kimutatta azt is, hogy a felnőtt lakosság közel 20%-a szabályosan nincs telen. Ezzel szemben a gazdagok becslések szerint összesen több mint 10 billió euró felett rendelkeznek, ami ipari tulajdonból, ingatlanból, készpénzből és részvényekből tevődik össze. A hihetetlennek tűnő összeg egyharmada a németek alig 1%-ának kezében összpontosul, és csupán tavaly 328 milliárd euróval növekedett. Így nem véletlen, hogy a szakszervezetek egyre hangosabban követelik a vagyonadó bevezetését. Vince Andrást hallották Németországból.
Az Európai Központi Bank nem változtatott a központi kamaton. Mario Draghi elnök hangsúlyozta, nem tart attól, hogy emiatt az euróövezetben emelkedne az infláció. Vince András tudósít Németországból.
Februárban még a központi bank élén álló Mario Draghi is olyan kijelentést tett, amelyből pénzügyi körök egyértelműen arra következtettek, hogy küszöbön áll az alapkamat csökkentése. Ezt az elnökség ülésén Draghi azzal hárította el, hogy az euróövezet gazdasági élete fokozatosan élénkül, és az infláció is idővel visszatér arra a szintre, amelyet a központi bank is helyesel, nevezetesen a 2% alá, ezért nincs szükség a változtatásra. A közös európai valuta felett örködő intézmény erre az évre 1%-os inflációval számol, ami várhatóan 1,2%-os gazdasági növekedéssel jár majd, 2016-ra pedig feltehetően 1,5%-os lesz a pénz elértéktelenedése. Mindez persze attól is függ, hogy miként alakul a kőolaj ára a nemzetközi piacokon. Elemzők szerint azzal, hogy Mario Draghi nem változtatotta már jó ideje 4%-on tartott központi kamatlábon, mint egy gáncsot vetett a spekulánsok számára is, akik az alapkamat csökkentéséből indultak ki, és ez együtt járt volna az euró meggyengülésével is. Draghi döntése viszont éppen az euró dollárral szembeni megerősödését eredményezte, és így azok a bankok, mint például a Brit Barclays is, amelyek az euró meggyengülését jósolták, kénytelenek voltak beismerni investoraiknak, hogy alaposan mellé fogtak. Vincz Andrást hallották Németországból.
Szemétszállítókká válnak a hegymászók, legalábbis azok, akik az Everestet ostromolják. A nepáli kormány áprilistól arra kötelezi majd őket, hogy több kilogramm szemetet hozzanak fejenként a világ legmagasabb csúcsáról. Svetnik Endre összefoglalója.
Saját hulladékuk mellett a Csomolungmát meghódító és onnan visszatérő hegymászóknak 8 kg szemetet kell majd lehozniuk magukkal. Így döntött a nepáli kormány, amely több új intézkedést is hozott a Himalája környezetének védelmére. Madhusudan Burlakoti nepáli turisztikai miniszter azt mondta, a hatóságok pert indítanak az olyan mászók ellen, akik nem tesznek eleget az új rendelkezéseknek. Az egyelőre nem volt világos, hogy bírságra vagy más büntetésre számíthatnak. A több évtizede tartó hegymászás miatt a csúcs tele van szeméttel, például hátrahagyott oxigénpalackokkal, emberi hulladékkal, sőt még fagyott holttestek is akadnak. A hegymászó expedícióknak áprilistól a Mount Everest alaptáborában kell majd leadniuk a szemetet. Már most is 4000 dolláros kauciót kell hagyniuk, amit csak akkor kapnak vissza, ha mindent lehoztak a hegyről, amit magukkal vittek. De a hatóságok szerint ezt a rendelkezést nem mindig sikerült betartani. Az év elején Nepál mérsékelte az egyéni hegymászók díjait, hogy még többen próbálkozzanak a csúcsok meghódításával. Ez azonban kiváltotta a környezetvédők aggodalmát. 2012-ben egy nepáli kiállításon a hegyről lehozott gázpalackok, kötelek, sátrak, üvegek, műanyag és egy helikopter roncsai szolgáltatták az alapanyagot 75 olyan műalkotáshoz, amelyekkel a himalájai szemét problémájára akarták felhívni a figyelmet. A Csomolungma vagy Mount Everest Nepál egyik legfontosabb bevételi forrása. A csúcsra minden évben több százan próbálnak felmászni, különösen az április-májusi csúcsszezonban. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.